Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A szőlő biodiverzitásának gazdagítása a változó környezethez és fogyasztói igényekhez igazodva címmel tartott előadást a Magyar Tudományos Akadémia tudományünnepén Hajdú Edit mezőgazdasági genetikus szakmérnök, a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem szőlészeti és borászati kutatóintézetének munkatársa. Az előadás szerkesztett változatát hallják.
Összesen 7,5 millió hektár szőlőültetvény van a világ szőlőtermesztő országaiban. Természetesen ez változik, mert van, amikor kivágják a szőlőt, van, amikor újra telepítik, de a nagyságrend ez jó. Főként az európai országok, a vezető országok, amint látjuk, Spanyolország, Francia, Olaszország, Ázsiába Kína, illetve Közel-Keleten Törökország. A bortermelésük 271 millió hektár. Most ebbe a területbe Magyarország 63 ezer hektáros felülettel részesedik, és a bor termelés mennyisége szintén változó, 2019-ben majdnem 4 millió hektoliter bort állítottunk elő. Melyek azok az országok, amelyek bortermelésben vezető szerepet töltenek be? Európai államok közül Olaszország, Spanyolország, Franciaország, Portugália, Németország és mi a 6. helyen állunk, majdnem 4 millió hektoliteres mennyiséggel. Magyarországon a szőlő- és borvidékek területét különböző tragédiák, természeti katasztrófák határozták meg, majd utána különböző átszervezések. Említeném a mezőgazdaság szocialista átszervezését, ezzel kapcsolatos fajta szerkezet átállítását. Európában a filoxéra, a gyökértetű volt az a rovar kártevő, ami pusztította az európai szőlő ültetvényeket, köztük a magyar borvidékek ültetvényeit. Itt arról van szó, és ezt tudni kell, hogy addig, amíg mielőtt a filoxéra bejött volna Európába, Észak-Amerikából, addig saját gyökéren termesztettük a szőlőt. És a saját gyökerű szőlők, ezek az eurázsiai szőlők, ezek nagyon érzékenyek voltak a filoxérára, és rendkívül nagy volt a pusztítás. Egy pár adattal szeretném érzékeltetni ezt. Hát itt Trianon előtti Nagy Magyarországról van szó. 1875-ben még 384 ezer kerekítve hektár területünk volt. A filoxéra vész következtében ez 59%-ra esett le. A termés, ami bortermést értünk ez alatt, hiszen ekkor még borszőlő termesztésről volt szó, 100%-ról 3,5%-ra. Nem véletlen volt az, hogy mondják is sokszor, hogy 1,5 millió magyar ember vándorbotra kényszerült, és elhagyta az országot, kiment Amerikába. Tehát ez az óriási katasztrófa, ez megmozdította a szakmai erőket, és először hozzáfogtak filoxéra rezisztens szőlőfajták nemesítésére. Nemesítési módszerül a klónszelekciót és a hibridizációt használták mind a mai napig, azonban a mai nap már a 20-as évektől, sőt a 90-es évektől, ahogy a genetika fejlődött, segítette, alátámasztotta a szőlőnemesítési tevékenységet, és egyre intenzívebben, egyre jobban tudjuk genetikai háttérrel követni a nemesítési munkánkat. Mindenek előtt a szőlőnemesítésben alapvető a fajta ismeret. Tudnék, sok mindent nem tudunk még genetikailag a szőlőről, nem tudjuk használni azokat a genetikai módszereket, bár vannak már, de mégis a mai napig a legfontosabb a fajta ismeret, amikor előállítunk egy hibrid populációt. Abból ki kell emelni a legértékesebbet, a több ezer magonc közül, ahhoz bizony fajta ismeretre van szükség. Most a rezisztencia nemesítése szeretnék egy kicsit részletesebben kitérni annyiban, hogy a filoxéra vész, amikor volt, akkor Európába már behoztuk a peronoszpórát. A peronoszpóra iszonyat károkat okozott. Nem ismertük magát a betegség lefolyását. Ebben a Szőlészet és Borászati Kutatóintézetnek a alapító igazgatója Istvánfi Gyula és Pálinkás Gyula létrehozta a peronoszpóra előrejelző rendszert. Ez a világon elsőként itt született meg, és a mai napig nagyon jó használható. Azonban a legbiztosabb védekezés a rezisztens fajta. A betegségnek a tünete a virágon, a levélen, a termésen tényleg nagy tragédiát okoz, és nézzük meg, 3 évben innen tudtam szerezni adatokat. 1890-hez viszonyítva micsoda nagy termés csökkenés volt 1892-re a peronospora vész miatt. Mind a 3 évben tönkretette a termést, maguk a növények nem pusztultak el, azonban nem hoztak termést a betegség miatt. És ekkor magyarok is a francia példa hatására direkt termőket hoztak be Amerikából. Ugyanis ezeket a direkt termőket nem kell permetezni. Jól bírják a gombabetegségeket, téltűrőek, azonban az ízük nagyon rossz, a magyar ízlésnek nem megfelelő, rókaíz, poshatíz, szóval nem minőségi fajták, és mellette a franciák ezekből készítettek hibrideket. Azonban a Seibel sorozat, a CVR és a 12H75 és a 18283 ezt használták fel az első rezisztens hibrid családhoz a rezisztencia génforrásául. A direkt termők területen nagyon felszaporodott, 42 ezer, majdnem 43 ezer hektáron termesztették Magyarországon, és akkor Darányi Ignác volt a földművelésügyi miniszter, aki hozta azt a rendeletet, azt a bortörvényt, hogy ki kell iktatni a direkt termőket, ugyanis a direkt termő szőlőknek magas a pektin tartalma, és ha a pektin kierjed, akkor metilalkohol képződik. A metilalkohol, vagyis a faszesz, az pedig mérgező. Tehát ezért tiltották le ezeket joggal, mert nagyon elszaporodtak Magyarországon. És ekkor kapott ihletet Csizmazia Darab József, aki 1948-tól elkezdte már a rezisztencia nemesítést. Azokból az időkből származik a Bianca, Zalagyöngye, Göcsei Zamatos, Medina, ez a csapat, de utána fagytűrésre nemesítettek a Kertészeti Egyetem genetikai tanszékén Tamási professzor és Koleda István professzorok, akik elsősorban fagytűrésre hozták az új fajtáikat, hibridjeiket, de ahhoz tudták kombinálni a peronoszpórával szembeni rezisztenciát. Igen ám, de lisztharmatra megérzékeny volt ez a hibrid anyag, úgyhogy a 1990-es évektől olyan génforrást kerestünk, amely a lisztharmat rezisztenciával szemben jó örökítő anyagokat adott át az utód nemzedéknek, és így a piramidálás, mint nemesítési módszer megkezdődött, hogy ugyanabba a genotípusba vigyük bele a különböző rezisztenciát hordozó géneket. És ma már arról beszélünk, hogy az említett gombabetegségekkel szemben és a baktériummal, az agrobaktériummal szemben találtunk már génforrásokat, és most tényleg idő kérdése, hogy tudjuk majd összepakolni egy genotípusba. Gyökérgolyva nagyon veszélyes agrobaktériumos betegség, amikor fagy repedések, vagy a nagy víztől repedések képződnek a törzsön, és ha fertőzött a törzs, akkor, vagyis az a növény, akkor tumorosodik, és a tumor a kártékony, nem maga a baktérium, hanem ha tumorokat okoz. Szegedi Ernő kollégám nevét említem, aki a hibrid anyagainkat tesztelte, és lehet látni, hogy van rezisztencia, mert az egyik hibriden az inokulum beadása után milyen tumorok képződtek, a másik pedig meg se nyekkent, tehát van rezisztencia, lehet használni. A szőlőlisztharmat borzasztó betegség, óriási dolog, hogy ma már van olyan fajta, ami lisztharmat rezisztens. A szürke penész, ami állandóan problémát jelent, a szőlő virágát, bogyóját, egész fürtjét megtámadja. Ez egyetlen egy esetben pozitív, mégpedig Tokaj hegy alján az aszusodás, amikor nemes rothadásba vált át, de az is botritis indítatású. Itt van ez a fekete rothadás, amivel még egyelőre nem tudunk mit kezdeni. Próbálunk, úgy néz ki, hogy Kozma professzor úrnak a csillám fajtájában van rezisztens gén. Talán ha azt behozzuk a hibrid anyagok készítésénél, akkor elérhetjük a rezisztenciát. A 2000-es évektől viszont az abiotikus tényezőkkel szembeni rezisztencia van előtérbe, vagyis a fajtáknak tél és fagytűrőnek kell lenni, illetve szárazságtűrést jó, ha bírják, jó vízfogyasztással. Itt szeretném mutatni ezt a képet, amikor nagy tél van, nagy hótakaró. Ilyenkor a rügyek nem fagynak el fönt. Azonban, ha csillagos az égbolt, olyan nagy a kisugárzás, hogy a hó felszínénél fagynak el a törzsek. Semmi baja nincs fönt a tőkéknek, azt szoktuk mondani, hogy hát egészséges, csak a nyaka véres. Tehát, és ilyenkor nem tudunk mit csinálni, akkor vissza kell vágni az egész törzset. Viszont, hogyha téltűrő a fajta, akkor jó bírja. És itt a rügyet, összetett rügye van a szőlőnek. Most a főrügy a legfagyérzékenyebb. Ha az elfagy, akkor elfagyott a termés. Miért? Azért, mert a főrügyben alakulnak ki a jövő évi fürtkezdemények. És ha abba benne vannak a fürtök, akkor elfagyott a főrügy, akkor elfagyott a termés is. Ki fog még hajtani a mellékrügyekből, de termést nem hoz. Óriási különbségek vannak a fajták között a téltűrésben. Láthatjuk a rügypusztulást, az ezer jó mennyire érzékeny, ott a végén a fanni mennyire jó téltűrő. De számos vizsgálatot végeztünk, és ezt bátran kijelentem, hogy nagyon sok jó téltűrő fajtánk van már az új nemesítés eredményeképp. A másik nagy probléma az aszály. Hát ez egy nagyobb kihívás szerintem a szőlőnél, mint maga a fagytűrés, de természetesen az is nagyon fontos. Hát itt egy jelenséget szeretnék mutatni, hogy mi történt 2007-ben a szőlőültetvényekben. Megégette a nap a fürtöket. Megégett héj alatt ilyen tumorok képződtek a magokon. Ijesztő volt. Egyszer kinyitottuk a bogyót, és 1000%-ra meg lehetett mondani, hogy ahol égési folt van alatta, ott vannak ezek a tumorok. Tehát ez is jelzés arra, hogy figyeljünk oda. Ezt természetesen nem annyira tudjuk nemesítéssel gyógyítani, azonban itt a technológiával, termesztés technológiával be kell segíteni a fajtáknak. Hát most képzeljük el, hogyha egy ilyen égés a csemegeszőlő fajtákat éri, hát eladhatatlan a fürt. A növények vízfogyasztása, pontosabban fajtánkénti vízfogyasztás, ez egy elég régi kísérlet, de nagyon-nagyon jó, és nagyon jó igazodási pontot ad. A szőlő különböző fenofáziusaiba láthatjuk ezeket a fajtákat. Attila, Glória, Olimpia, Pannonia, Kincse szőlőskertek királynője, mindegyik csemegeszőlő, és a csemegeszőlők általában nagyobb vízigényűek, mint a borszőlők, ezért is történt. Evapotranspirométerekben volt ez a mérés. Hát lehet látni a fajták közötti különbséget, hogy egyik fajta jobban tudja hasznosítani a vizet, a másik kevésbé, vagy jobban pazarolja. Itt három tulajdonságra kell majd figyelnünk a nemesítésnél, hogy a szőrös levelűek, tehát a szőlő levelének a fonáki része az szőrös. Hogyha nagyon szőrös, akkor nagyon jól tudja szabályozni a sztómákat, tehát a transpirációt. Nem mindegy, hogy mennyi középütt látjuk a szőlő sztómáját, nem mindegy, hogy mekkora sztómák, és mennyi van a levél egységnyi felületén. És nagyon fontos, amiről nagyon keveset tudunk, a szőlő gyökérzete. Minél több gyökérszőr képződik, annál nagyobb a felvételi felület, tápanyag vízfelvételi felület, és az mindenképpen segíti a szárazságtűrést. És itt visszautalok az alanynemesítésre, hogy különösen az alanyoknál nagyon fontos volna ez. Megemlítem azokat az embereket, azokat az elhivatott nemesítőket, akiknek a munkájáról beszéltem. Először a magánnemesítőket, hiszen a szőlőnemesítés először magánkézből indult. Ők voltak azok, akik nagyszerű fajtákat állítottak elő, és tényleg világhírnévre tettek szert. És a szocializmus idején az állami intézményekben, akik nemesítettek, azokat soroltam fel. A Szőlészet és Borászati Kutatóintézetben zajlott a legnagyobb volumenű szőlőnemesítés, a Kertészeti Egyetemen, ott két tanszéken, szőlőtermesztési és nemesítési tanszéken, illetve Keszthelyen a Georgikonon. Egy dologra szeretnék még utalni, a piaci igényekre. Ugye, hogy az előadás címe is utalt arra, hogy olyan termékeket állítsunk elő, amelyek élelmiszerbiztonsági szempontból jók, illetve a fogyasztók minőségi igényeit kielégítik. Ma már nem beszélhetünk tömegborokról, csak minőségi borokról. Mindenki csak azt kéri a jobbnál jobbat, és ezt ki kell szolgálnunk, különösen a borszőlő nemesítésnél. Nagyon érdekes, és nagyon fontos, hogy ebből a szempontból a gén megőrzésre figyeljünk, magyarul az értékes fajtákat tartsuk meg a fajta gyűjteményekbe, sose tudjuk, hogy a piac hogy változik, melyik fajta jön elő, melyik lesz divatos, és melyiket fogják telepíteni. Na most ehhez szeretném ezt bemutatni. 1955 és 2021 évet hasonlítottam össze, illetve hát tudtam adatokat szerezni. Magyarország fő fajtája volt a kadarka, még korábban is. 55.300 hektár. Ez a kadarka mára 324 hektárra csökkent le. Döbbenet. Ott van a kék frankos. 3.900 körüli hektáron termesztették, ma majdnem 7200 hektár. Ez egy fajtánál, szőlőfajtánál nagyon sok. Miért? Mert a kadarka abszolút a termés biztonságában tényleg nulla, a kék frankos viszont divatba jött a rozébor, és a legfinomabb rozébort kék frankosból lehet készíteni. Természetesen Zweigelt, Pinot Noir is alkalmas, de a legfinomabb, legbiztosabban minőségi rozébor fajtája a kék frankos. És mivel a piac ezt igényelte, telepítik sorba az emberek ezt a fajtát. És tényleg, hát milyen jó, hogy van. De hát még döbbenetesebb az írsai olivér. 1955-ben, holott 1930-ban nemesítette Kocsis Pál, 55-ben ismerték a fajtát, jó vélemény is volt róla, de gyakorlatilag fajta gyűjteményben maradt, vagy egy-két házi kertbe eltelepítették, érdekességképpen korán érő muskotályos fajta. Most majdnem 2000 hektáron termesztik, mert az emberek szeretik a muskotályos bort, és egyszerűen igénylik, és telepítik sorba a szőlő termesztők. Úgyhogy így változik az ízlés, a fogyasztói igények, és ehhez nagyon nehéz alkalmazkodnunk, ezért nagyon fontos megőrizni ezt a génanyagot a fajta gyűjteményekbe. Sajnos a borfogyasztás viszont csökken Magyarországon. Egy ilyen tendencia van most, amihez persze nagyon hozzájárult a COVID vírus járvány is. Nem tudták a borokat eladni, arra kényszerültek az emberek, hogy lepárolják a borokat, illetve bizonyára mindenki hallotta, tavaly és tavaly előtt zöld szüret volt. Ez azt jelentette, hogy zölden pénzt adtak, ezért le kellett szedni a szőlőt, hogy ne legyen annyi bortermés, és hát ez nyilván negatívan hat vissza magára az ágazatra, illetve a nemesítésre is, de bízunk benne, hogy a jövőben ez fel fog lendülni. Annyit szabad legyen még elmondani, hogy a magyar szőlőnemesítés tényleg világhírű, tényleg nagyon sok fajtát, nagyon sok jó fajtát állítottunk elő, és az utóbbi időben a rezisztens szőlőfajták azok, amelyek nagyon menőek. Van egy nemzetközi szervezet, a PIVI Internationale. Ez a szervezet, ennek Magyarország is tagja, sőt alapító tagja, csak kizárólag rezisztens fajtákat termesztenek, és csak azokból készítik a borokat. Úgy gondolom, hogy ez lesz a jövő, és erre nagyon figyelnünk kell. Nagyon nagy kihívás ez a szőlőnemesítőknél, de azt gondolom, hogy fog menni. Összefoglalásképp egy mondatot mondanék, hogy gazdaságosan termeszthető, változó környezethez alkalmazkodó, környezet kímélő termesztésre alkalmas, és hát a piaci igényeket mindenkor kielégítő alanycsemeg és borszőlőfajták előállítása a cél, illetve az értékes fajták megőrzése. És ezzel tisztelettel megköszönöm a figyelmet, és remélem, hogy kedvet hoztam a szőlőtelepítéshez és termesztéshez.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.